Köszöntöm a kibeszélő nézőit, mai vendégünk Mitrovics Miklós, történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Kutatóintézetének főmunkatársa. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az aktualitás az részben a biztonságpolitikához kapcsolódik most, illetve hát természetesen, nem természetesen, de amikor önnel beszélgetünk, akkor természetesen a háborúról. Hiszen a putyini beszéd az, ami most az elmúlt napokban a legmarkánsabb történése volt az orosz-ukrán háborúnak. Beszéljünk a beszéd tartalmáról. Ugye a legfontosabb talán az a mozgósítás, amit bejelentett Putyin. Ezt gyakorlatban, most természetesen nem szó szerinti gyakorlatban, de azért ez gyakorlatban hogyan kell elképzelni. A háború szempontjából mi lehet ennek a jelentősége?
Hát egyrészt nem meglepetés, hogy eljutottunk idáig, hogy bejelentette az orosz elnök a mozgósítást. Erről lényegében a közbeszédben a háború eleje óta szó van. Eltelt egy ideig, mire ugye mindenki realizálta, hogy hivatalosan Oroszország nem visel háborút Ukrajna ellen, ezért nincs mozgósítás. Most ugye ez változott, egy részleges mozgósítást elrendelt Vlagyimir Putyin. Ez úgy látszik, hogy kellett a szeptember elejé sikeres ukrán ellentámadás Harkiv megyében, hogy erre rászánja magát. Azt gondolom, hogy ha az a kérdés, hogy ez változtat-e a háború jelenlegi menetén, hát azt gondolom, hogy azonnal nem. Egyrészt ezek kiképzetlen fiatal emberek, akiket először is be kell sorozni, meg kell találni. Ugye most nagyon sokan megpróbálják elhagyni az országot, légiúton vagy szárazföldön. Valószínűleg nagy ország el lehet rejtőzni, tehát mire mindenkit besoroznak, akit beszeretnének, meg lesz ez a 300 ezer ember, az is idő. Legalább 3 hónapos kiképzésen át kell, hogy esniük, és el kell jutniuk a frontra. Tehát 300 ezer embert nem olyan egyszerű Oroszországban sem eljutatni a frontra. Ráadásul ugye most az ukrán erők annyira előre tudtak nyomulni az Oszkil folyónál, hogy rakétákkal elérik Donyeck és Luhansk városát is, tehát ahol ugye az orosz utánpótlás bejönne Ukrajna mélyébe. Tehát ez elég nehézkes és logisztikailag nagy kihívást fog jelenteni az orosz haderő számára. Tehát azt gondolom, hogy azonnal nem, mert ez minimum 3-4 vagy 5 hónap, tehát az is elképzelhető, hogy az első sorozott orosz katona csak valamikor december vagy januárban fog megjelenni Ukrajna területén. És azt is gondolom, hogy nem feltétlenül azért kell sorozott katonákat a frontra küldeni, hogy velük újabb támadásokat indítson az orosz hadsereg, hanem valószínűleg azért kell, hogy a jelenleg megszállt területeken a rendet, a közigazgatást fent tudják tartani. Ugye ehhez nagy létszámmal jelen kell lenni, jelenleg ugye nem áll rendelkezésre az embertömeg, akik vannak, azok vagy védekeznek, vagy támadnak, minden esetre harci feladatokat végeznek. Én azt mondom, hogy elsősorban ezeket az orosz fiatalokat nem harci feladatra fogják beosztani. Ettől függetlenül persze ki vannak téve ilyen veszélynek, hiszen az ukránok ellen támadására bármikor lehet számítani, és mint mondtam már, rakétákkal is egészen jól be tudják fogni a megszállt területeket.
Korábban is volt már arról szó, hogy az orosz utánpótlás az lassan érkezik, és nem is teljesen biztosított. Hogyan viszonyulhat ez most ahhoz, amit ön is mondott, hogy idő kell ahhoz, hogy a tartalékosokat hadrendbe állítsák tulajdonképpen, illetve hát gondolom, hogy nem csak elő kell őket állítani szó szerint, hanem hogy a fizikális jelenlétükben meg kell őket találni, hanem fel is kell készíteni őket azért egy háborúról, hiszen feltételezem, hogy nem úgy élik a mindennapjaikat, hogy egyébként bevethetőek.
Hát egészen biztos nem így élik, mert aki így éli, az már jelentkezett önkéntesnek, és akár adott esetben ott van a fronton. Aki nem akart ebben részt venni, az nyilván nincs ott, azokat majd most besorozzák. Hát egyrészt kiképzés, ami legalább 3 hónap, ruházat, fegyverzet, ami minimálisan kell, és utána rendelkezésre kell állnia annak a vasúti vagy közúti eszközrendszernek, amivel több ezer kilométert adott esetben meg tudnak tenni, hogy oda kerüljenek, és hát Ukrajnán keresztül, még a megszállt Donyeck és Luhansk megyéken keresztül is jelen pillanatban azért elég veszélyes közlekedni, hiszen feltételezhető, hogy várni fogják az ukránok ezeket az utánpótlásokat, és mint mondtam, rakétákkal már egész jól be tudják őket fogni, tehát már abban a hatókörben van a terület. Tehát azt gondolom, hogy ebből a szempontból talán kicsit érthetetlen, hogy miért a szárazföldi haderő nemet fejleszti az orosz fél. Nyilván, amit mondtam, hogy igen, kell létszám, hogy fenntartsák ott a rendet, a közigazgatást, az életet, vagy akár a partizánok elleni harcban részt vegyenek, de másfelől logikusabb lett volna mondjuk légi úton újabb támadásokat mérni az ukrán erők ellen, ha a rendelkezésre áll, vagy állna az orosz fél számára megfelelő mennyiségű repülőgép és hát muníció. Nem tudjuk, ezek szerint nem áll rendelkezésre, én erre következtetek, hogy tél előtt, vagy tél kellős közepén, amikor majd ezek bevetésre kerülnek.
És az orosz tél azért kemény.
Hát, így van, az orosz tél kemény, de az oroszoknak is ugyanolyan kemény. Hát emlékezhetünk a II. Világháborúban Finnországán a téli hadjáratot, ahol legalább ötszörös túlerőbe mentek a szovjet katonák a finnek ellen, mármint létszámban, hadianyag szempontjából pedig nagyságrendileg több volt nekik, és hát mégis belefulladtak a télbe, pirruszi győzelmet tudtak aratni. Hogy az oroszokat ugyanúgy érinti majd a tél, a hiányos öltözet, a ruházat, és hát abból is induljunk ki, hogy Ukrajnában megszállt területeken nem csak az ukrán lakosság számára nem már rendelkezésre jelenleg számos infrastruktúra, tehát fűtés, villany, vízellátás, hanem a megszállók számára sem fog rendelkezésre állni, vagy biztosítani kell, ami újabb logisztika, újabb idő és rengeteg pénz. Tehát azt gondolom, hogy ez nem fog alapvetően jelen pillanatban, rövid távon változtatni az erőviszonyokon.
Az ukránoknak miük lehet tartalékban esetleg, vagy egyáltalán kell bármit is mozgósítaniuk tartalékként?
Azt gondolom, hogy az ukrán haderőnek létszámban nem kell jelen pillanatban újabb embereket mozgósítani. Én mindig azt szoktam mondani, és hát eddig ez igazolódik, hogy az ukrán haderő addig harcképes, ameddig megfelelő utánpótlást kap, tehát fegyverzetet és muníciót. Ha ez elapad, akkor nyilvánvalóan hiába szeretnének harcolni, nem fognak tudni. Tehát ez igazából ezen múlik. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az elmúlt fél évben kaptak olyan jelentős mennyiségű fegyvert és olyan technikát, ezért itt az is fontos, hogy technikai fölény kinek az oldalán van jelen pillanatban, vagy lesz, és ez dönti el esetleg a háború végkimenetelét. Jelen pillanatban úgy látszik, hogy van rendelkezésre áll olyan mennyiség és olyan technika, amivel akár ellentámadást is tudtak végrehajtani, és gondolom, hogy erre még számíthatunk az elkövetkező hónapokban, hogy ezt megpróbálják folytatni. Különösen, ha tényleg józan paraszt észre gondolkozunk, hogyha tudja az ukrán fél, hogy ide még be fog jönni 300 ezer új katona, akkor előtte próbál kész helyzetet teremteni, feltételezem azzal, hogy új területeket esetleg visszafoglaljon, vagy még inkább keskenyítse azt a folyósót, ahol esetleg az oroszok utánpótlást tudnak beszállítani az ország belsejébe.
Beszélünk még a földrajzi, aktuális földrajzi helyzetről, hogy mik azok a területek, amelyek éppen elfoglalás alatt lehetnek, és ez hogyan befolyásolhatja majd a háború végkimenetelét. Viszont beszéljünk még egy picit a hadviselésről. Ezt lehet arra számítani, hogy ezzel a tartalékosok mozgósításával, illetve azzal, hogy Ukrajnának is erre kell készülnie, egy másfajta hadviselés veszi kezdetét?
Hát abból a szempontból lehet, hogy másfajta, hogy még inkább a szárazföldi gyalogsági haderő nem lesz előtérve. Eddig is azért főként szárazföldön zajlott a háború. Az oroszok természetesen használtak tüzérséget és légierőt is, de hát többnyire szárazföldön zajlik a haderő. Tehát én olyan nagyon nem várok változást, és még egyszer mondom, hogy szerintem ezek a besorozottak nem lesznek alkalmasak arra, hogy komoly ellentámadást tudjanak az ukránok ellen véghez vinni.
Több alkalommal elhangzott az atomfegyver bevetésének lehetősége, egyfajta fenyegetésként is. És arról már beszéltünk önnel is korábbi adásaink során, hogy ugye a taktikai atomfegyver és az az atomfegyver, amit az ember általában elképzel, vagy amilyen kép él bennünk, arról az azért más, de a hatását tekintve azért mindkettő súlyos. Mennyi esélye van ennek, hogy Putyin ehhez az eszközhöz nyúl?
Hát ez a kérdés mindig felmerül. Nagyon nehéz rá választ adni. A történész abból indul ki, amit eddig látott. Tehát ugye eddig nem vetették be a nagyhatalmak egymás ellen az atomfegyvert. Tehát most leszámítva a 45-ös Hiroshima és Nagasaki esetet, mióta a Szovjetuniónak van atomfegyvere, egyik fél sem alkalmazta a másik ellen. Ugye ez a kölcsönös elrettentés doktrinájába tartozott, azért van, hogy te sem használd. Jelen pillanatban is ugye a legutóbbi amerikai-orosz START szerződés alapján 1550 nukleáris robbanófejje lehet mindkét félnek, és emlékeim szerint 750 hordozóeszköz is. Kérdés, hogy ezek, amelyeket soha nem vetettek be, ezek bevethető állapotban vannak-e, karban vannak-e tartva, be tudják-e célozni azt a célpontot, amire szállítanak. Ugye nem tudjuk, mert a történetben sose volt rá példa. Lehet, hogy ezek a fegyverek nincsenek is olyan állapotban, hogy be lehessen vetni. Nem csak az oroszra gondolok, hanem másra is. Nagy-Britániában is hallatszottak ilyen hírek, hogy folyamatosan leépítik, mert óriási költséget emészt fel. Egyszerűen az, hogy fizikusok, atomfizikusok, biztonsági emberek nap mint nap ezeket őrzik, ápolják, karban tartják. Ugye atomrobbanó fejeket nem úgy van, hogy legyártjuk, hogy benne van a raktárunk, bármikor kihúzzuk a kis békán és betesszük a silóba, hanem ezeket tényleg nagyon komoly körülmények között kell tartani. Nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán bevethetők. Nyilván elég, ha egy bevethető, erre szokták mondani, ezt ugye nem tudjuk, de azt gondolom, minél kevesebb bevethető, annál nagyobb biztonság van a világ, hiszen azért ezeket a rakétákat azért le is lehet szedni az ellenoldal részéről. Nyilvánvalóan, ha egyszer olyan mennyiségű kerül kilövésre, akkor nem. De azt hiszem, hogy azért erre tényleg nagyon kevés esélyt lehet látni. A másik meg az, hogy azért ez nem úgy van, hogy Vlagyimir Putyin kezére van egy piros gomb, és akkor az bármikor rátenyerel, hanem ez egy hosszú lánc folyamat, mire valóban sorra kerül arra, hogy valaki ezt beindítja. Azért lehet abban bízni, ahogy a szovjet rendszerben is lehetett bízni, hogy azért ez elég hosszú lánc ahhoz, hogy megakadjon valahol. Tehát azért vannak ebbe biztonsági garanciák, vagy fékek beépítve, nyilván a másik oldalon is mindig is így volt, úgyhogy azért ebben lehet, ha másban nem, akkor a múlt tapasztalataiba bízhatunk. Abba persze nem, hogy egyszerűen mondjuk mindenki megőrül, akinek erről döntenie kell, és azt mondja, hogy ennyi volt a világ. Tehát ez nyilván a racionális gondolkodáson túlesik, tehát erre nem fogunk tudni választ adni.
A másik, ami az atom téma kapcsán rendszeresen felmerül, az az atomerőművek kérdése.
Azt gondolom, hogy ez valóban egy potenciális veszély, hogy mondjuk az aporizsiai erőművel valami történik, és onnan sugárzás kerül a levegőbe, vagy a földbe, vagy a vízbe. Az atomerőmű szakértők azért azt mondják, hogy ez egy nagyon biztonságos erőmű. Nem csak olyan szempontból, hogy magától nem tud olyan baleset kialakulni, mint amilyet mondjuk 86-ban Csernobilban tapasztalt a világ, hanem mondjuk támadás ellen is elég jól védve van, tehát nem olyan egyszerű felrobbantani, ha most nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni. Nyilvánvalóan itt is ugyanaz, mint az atomfegyver bevetésénél, hogy nem fogjuk tudni, hogy mi várható, hogyan eszkalálódik a helyzet, de azt gondolom itt is, hogy elég sok biztonsági garancia be van építve, hogy ne robbanjon fel ez az atomerőmű, vagy ne kerüljön ki olyan mértékű sugárzás ebből az erőműből, ami tényleg beláthatatlan mértékű katasztrófát okozhat.
Beszéljünk akkor egy kicsit a területi részekről. Ugye a Donbaszi terület az mindig egy központban lévő rész, annak az elfoglalása. Mi lehet itt ennek a területnek a sorsa, és mi a jelentősége ennek? Egyáltalán hogyan halad most a frontvonal, és abból mire lehet következtetni?
Igen, a népszavazás, ugye ez a másik a mozgósítás mellett, ami most napirenden van. Ez sem meglepetés, ez is folyamatosan napirenden volt. Ugye először Herszon elfoglalása után, ugye ez volt az egyetlen nagyváros, amit elég korán elfoglalt az orosz hadsereg. Ez már akkor felmerült tavasszal, hogy itt egy népszavazás lesz, és Krím mintájára. Ugye ez Krímmel határos Herszon. Hozzácsatolják az Orosz Föderációhoz. Most ugye négy megyéről van szó, a két szakadár részről, Luhanszról és Donyeszről és Herszonról, és a közte lévő Zaporizsia megyéről. Most ugye mindegyikről tudni kell, hogy egyik sincs teljes egészében orosz megszállás alatt. Azt is tudni kell, hogy rengeteg, tehát a legtöbb menekült ezekről a területekről indult el nyugati irányba, tehát egészen pontosan senki sem tudja, hogy hányan élnek ott, hányan lehetnek akár névjegyzékben, kik fognak szavazni. Ez az egyik probléma. A másik probléma ezzel a népszavazással azt gondolom az, hogy a krimi népszavazást figyelembe véve ott úgy voltak feltéve a kérdések, hogy két kérdés volt. Az egyik arról szólt, hogy akarja ön, hogy a Krím az Orosz Föderáció törvényei szerint az Orosz Föderációhoz tartozzon, vagy akarja ön, hogy Krím visszatérjen az 1992-es alkotmányos helyzetéhez. Na most nemmel nem lehetett szavazni egyikre sem. Tehát ilyen opció nem volt. Olyan opció tehát nem lehetett, hogy maradjon minden úgy, ahogy van. Ráadásul a 92-es alkotmányhoz való visszatérés is zavaros volt, mert abban az évben kettő alkotmány is volt, ami gyökeresen eltért egymástól, de ezt nem pontosították a népszavazási kérdésen. Tehát választani lehetett, hogy melyiket akarja az illető. Na most nyilvánvalóan itt is úgy fogják feltenni a kérdéseket, hogy ne legyen olyan opció, hogy ő Ukrajnához akar tartozni. Tehát emiatt ez az egész lényegében semmi másról nem szól, mint hogy Oroszország azt mondhassa, hogy ez a terület az övé, ha valaki ezt megtámadja, akkor az Orosz Föderációt támadta meg, és nyilvánvalóan senkit nem fog érdekelni a világban, az ukránokat fogja legkevésbé érdekelni, viszont befelé, az orosz társadalom felé lehet majd ezt kommunikálni, hogy újra növeltük az Orosz Föderáció területét, tehát egy újabb siker történet van, felszabadítottuk az ukrán elnyomás alól ezeket a területeket, a nép kimondta a csatlakozási szándékát, és esetleg erre hivatkozva még több embert lehet besorozni, még több olyan törvénymódosítás lehet végrehajtani, ami tovább eszkalálhatja a háborút. Hát a rossz hír ebből az, hogy ezzel a egyoldalú annexióval, amivel most úgy tűnik, hogy szembe kell néznünk, ezzel nem béke felé fogunk haladni, hanem elég valószínű, hogy a háború további eszkalációja lesz a végkimenetele ennek a történetnek.
Ezt több spekuláció is van erről. Ugye Vucic elnöknek is volt erről egy nyilatkozata, ahol ugyanezt vizionálta. Milyen irányba mehet ez, és egyáltalán hogy lehet megállítani ezt a folyamatot?
Hát megállítani a folyamatot ugye egyféleképpen lehet, ha az orosz vezetés úgy dönt, hogy abba hagyja ezt a háborút. Nagyon úgy tűnik, hogy ez az egyetlen mód, amikor le lehet állítani. A másik nyilván az lenne, ha Ukrajna több fegyvert nem kapna, és megvárná a világ, ameddig elhasználja az utolsó lőszerét, és magára hagyná. Ugye, hát nagyjából ez a két opció létezik. Azt gondolom, hogy a felek maguktól nem fogják abba hagyni ezt a háborút. Ez nagyon világos. Ukrán részről teljesen egyértelmű, és hát most a Putyin elnöknek a beszédét elemezve világos, hogy ők sem akarják abba hagyni ezt a háborút. Tehát én semmiféle fegyverszünet vagy békekötési tárgyalásokra továbbra sem látok sajnos semmiféle esélyt.
És az eszkaláció?
Hát az eszkaláció...
Milyen irányokat vehet?
Hát, hogyha...
Nem elrettentésül természetesen,
igen,
de...
Hát, ha nem kizárólag rendfenntartásra és tényleg a hétköznapi élet megszervezésére akarják használni a sorozottakat, hanem mondjuk most 300 ezer, majd 3 hónap múlva megint 300 ezer, ugye ez 2 millióig is elmehet, jelen pillanatban Oroszországban 2 millió főt be tudnak hívni. Tehát ha ez ebbe az irányba megy, akkor az valószínűleg abba az irányba fogja vinni a háborút, hogy még több civil áldozat lesz, hiszen az egyszerű sorkatonák nem rendelkeznek precíziós fegyverekkel, hogy kizárólag hadi célpontokat, katonai célpontokat lőjenek. Az egyszerű sorkatona az mindent lő, ami előtte van, nyilván őt is lövik. Tehát ez még több áldozattal, katonai, civil áldozattal, infrastruktúra rombolással fog járni. Hát ilyeneket a nagy háborúban látunk sajnos a történelemben, tehát ebből soha semmi jó nem szokott kisülni.
Mindig visszatérő kérdés, és abból, amit elmondott, azért következik, hogy azok a prognózisok, amik korábban voltak, hogy októberben véget ér a háború, télen véget ér a háború, januárban véget ér a háború, az vélhetően nem igaz. De mégis végezetül megkérdezném, hogy a folyamatosan változó körülmények közepette ön hogyan látja, el is mondta, hogy valamelyik félnek abba kellene hagyni, de tulajdonképpen meddig tarthat ez a helyzet, ez a háború?
Hát ez sok mindent
a
összefügg
mostani
azért.
állás
Igen.
szerint nyilván.
Hát a jelenlegi állás szerint ez megjósolhatatlan szerintem, hogy meddig tart. Nyilván sok mindentől függ, hogy Vlagyimir Putyin politikai helyzete mennyire stabil Oroszországban, egészségügyileg mennyire stabil, ott lesz-e a pozíciójában egy hónap múlva, fél év múlva, két év múlva.
Bocsánat, hogy a szavában vagyok. Elképzelhető olyan helyzet, amikor Putyint elmozdítják? Vannak erre?
El tudok ilyen helyzetet képzelni, de az orosz történelem arra tanít, hogy ezeket általában nem a társadalmi elégedetlenség, hanem inkább valamiféle belső politikai harc eredményeképpen várhatjuk. Tehát nem nagyon van olyan, sőt nem tudok olyat az orosz történelemben, amikor társadalmi felkelés megdöntött volna bármilyen hatalmat, csak szimplán. Úgyhogy nyilván jelen pillanatban elég jelentős az orosz lakosság elégedetlensége. Ugye a sorozás bejelentése után hát közel 100 városban zajlottak tüntetések, vagy még zajlanak is. Csak első nap délutánján közel 2000 embert tartóztattak le, tehát elég komoly tüntetések folynak. Tehát azt gondolom, hogy azért az orosz társadalomban van elégedetlenség, de az orosz történelem arra tanít, hogy önmagában ez soha nem elég arra, hogy megbukjon egy politikai vezető. Ehhez kell valami a politikai eliten belül. Erről keveset tudunk. Nyilván vannak hírek, amelyek arra utalnak, hogy ott is van elégedetlenség, de azért az ilyen rendszerek azért elég sokáig ki szoktak tartani. Úgyhogy el tudok képzelni olyan helyzetet, mikor már nem Vlagyimir Putyin lesz Oroszország elnöke, de hogy ez mikor fog bekövetkezni, ezt azért tényleg csillagjósnak kellene lenni.
És ilyen módon a háború vége is körülbelül.
Ilyen
ebben.
Módon a háború végét is jósként kellene megmondani, hogy mikor lesz vége.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hogy beszélgethettünk ismét erről a témáról. Sajnálatos, hogy erről kell, de biztos, hogy még fogunk. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.